Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntök mindenkit. Ez a második alkalom, hogy ebben a gyülekezetben vagyok. És a prédikáció, amiről ma szó lesz, az kapcsolódik az énekekhez is. Alapvetően a kegyelemről szeretnék beszélni abban a vonatkozásban, hogy a kereszténységnek a fókuszában van egy-két dolog, ami ugye megkerülhetetlen, és az egyik dolog a változás. Hogy mi, mint keresztények, remélhetőleg a változás útján vagyunk. De még mielőtt ebbe belekezdenék, meg hogy milyen aspektusból, szempontból közelítjük meg ezt a témát, szeretnék imádkozni. Drága Istenünk, köszönjük azt, hogy ma is ezen az Isten tiszteleten a Te jelenlétedbe hívsz minket, mint közösség, minket, mint személyek, és kérünk téged, hogy tedd személyessé számunkra az elhangzó gondolatokat. Tedd azt, hogy akármilyen állapotban is vagyunk itt, valamit tudjunk hazavinni ebből. Nyisd meg a szívünket, a gondolatainkat, hogy ne vészkessen a fülünk, amikor ezeket halljuk. Hatolj el a személyiségünk legmélyéig. Kérünk téged arra, hogyha valamit akarsz mondani nekünk, ha van valamilyen gondolatod az életünkkel kapcsolatban, tegyél minket nyitottá arra, hogy ezt tudjuk fogadni. És köszönjük azt, hogy kegyelmed védelmező szeretete vesz körül most is minket, és ne engedd, hogy ezt elfelejtsük. Ámen. Amiért ma itt vagyok, az két dolog, de lényegében egy. A Márk evangéliuma áll a mai igehirdetésnek a fókuszában, az adja majd az igehirdetés alapját. Több igeverset is meg fogunk ma nézni a témával kapcsolatban. A témánk a személyiség változása. Én 8 évet értem meg, és az én életemben 8 évvel ezelőtt Isten berobbant. Emlékszem egyébként, hogy ahogy itt a dalban is énekeltük, hogy te vagy az ajándék, a legnagyobb ajándék, hogy én, és szerintem sokkal vagyunk olyanok, akik mondjuk kívülről tértünk meg, én nem hívő családba nőttem föl, egy normális nem hívő családba. Nem gondoljuk azt, hogy Isten a legnagyobb ajándék, sőt, én annak idején még az első hívő, akivel találkoztam, olyan hívő, aki kortársam volt, az gimnáziumban történt, és a gimiben hát nem gondoltam azt, hogy Isten a legnagyobb ajándék, sőt, ugyanis csináltunk egy előadást. Én színészként dolgoztam korábban, és amikor csináltunk egy ilyen nagyon jó színjátszós előadást, egyébként Jónás könyvét, ez a hívő barátom a próbaidőszak felén ott hagyta a társulatot, mert valamilyen keresztény ifjúsági konferencián kellett, hogy részt vegyen. És akkor hát természetesen én személy szerint is úgy éreztem, hogy cserben hagyta a csapatot, ami hát persze érthető volt, hiszen ő meg egy ifjúsági konferenciát szervezett a gyülekezetével, és nagyon leteremtettem, és azt mondtam neki, hogy itt van ez az élet, annyi szépség van az életben, annyi megtapasztalható dolog, annyi lehetőség, te meg folyton csak jössz ezzel az Isten dologgal, Isten, 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 fanatikus vagy. Én egyébként a keresztényeket, akik elkötelezettek voltak, szélsőséges fanatikusnak gondoltam. Egyszerűen nem értettem azt, hogy lehet az, hogy valaki egyetlen egy dologra kiélezi az életét. Én szűklátörőnek gondoltam a keresztényeket. De hát így van ez, mert ami számunkra sarokkő, az a nem hívők számára botránykő. Bizonyos szinten túl az ember az elméjével, az értelmével, már pedig a rációs, a tudományos, mint ilyen véges, nem tud tovább lépni saját magán az ember, nem képes megérteni a lelki dolgokat, ahogy én sem voltam képes megérteni. Márpedig a mai téma változásról szól, és lesznek olyan részei, amik bizonyos szempontból nem érthetők a Szentlélek munkája nélkül, nem érthetők az Isten jelenléte nélkül, és nem érthető Jézus kereszthalálának váltsága nélkül, hogy ez miért is volt váltsághalál. A mai téma tehát a személyiség változása. Miért fontos erről beszélni? Abból a szempontból fogjuk ezt most megközelíteni, hogy én most szét fogom választani a személyiségünket, a belső tartalmat a külső cselekedetektől. Holott a kettő nem szétválasztható. Én most szét fogom választani, mert szétválasztás azért fontos, hogy tisztán lássunk, de hangsúlyozom végig, ha bár szétválasztom, a kettő nem szétválasztható. Ezzel csak azt mondom, hogy az, amit én teszek, egyensúlyba kell legyen a belső tartalommal. Pedig tudjuk, hogy ez nem mindig van így. Képmutatók nem csak Jézus idejében léteztek. És azért fontos erről beszélni, mert elképzelhető, hogy az életünk külsőleg teljesen oké és rendben van, de a belső tartalommal nagy baj van. Amikor én megtértem 8 évvel ezelőtt, elképzelhetetlennek tartottam azt például, hogy én magam farizeus legyek, vagy farizeusként nyilvánuljak meg. És ez így is van. Viccet félretéve természetesen nincsen így. Vannak nagyon manipulatív bűnök, amiket a sátán egyébként nagyon jól ki tud használni, hogy szépen csináljuk ezt a hívő életet úgy, ahogy van, minden értékével és erkölcsével együtt, és valahogy úgy adódik, hogy mégiscsak azon kapjuk magunkat, hogy habár csinálok valamit, de már száraz vagyok. Teszem, amit tennem kell, de csak azért, mert kell. De hogy ez belül egyensúlyban van-e azzal, amit őszintén gondolok, Istenről, meg gyülekezetről, meg magamról, az egy izgalmas kérdés. Tehát én most szétválasztom ezt a kettőt, de a kettő nem szétválasztható. Cselekedetek, külső felszínes szint, és személyiség, belső mély tartalom. Ez a kettő nem szétválasztható, de fontos, hogy ebben az esetben mégis egy kicsit most elkülönítjük őket egymástól. A cselekedeteink a belső tartalomnak a kifejezői, de néha elcsúszik a kettő egymáshoz képest. Ne legyünk képmutatók. Azt mondja a Biblia, és ez megint amellett érvel, hogy nem szétválasztható a kettő, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. De ezt meg is lehet fordítani, a cselekedet hit nélkül halott. Ha a kereszténység szabályok betartására szűkül, akkor feltételrendszerhez kötött, megfelelési kényszeres, egymást ítélő és elítélő emberek leszünk. Isten nem erre hívott el minket. Isten arra hívott el minket, hogy egy felszabadult keresztény életet éljünk minden küzdelmivel együtt, és ebben a felszabadult keresztény életben éljük meg a döntési szabadságunkat. És ez a döntési szabadság a lényeg, hogy jó döntést hozzunk, és ami még fontosabb, hogy akarjuk az Isten szerinti jó döntést. Mondok egy példát erre, megerőlegezzen az egész mondandónak a lényegét. Említettem már, hogy 8 évet értem meg. Én megtérésem előtt láncdohányos voltam, a legdurvább időszakban 4 dobozzal is elpippantottam egy nap. Ez napi 80 szál cigarettát jelent. Ez a hívő barátom próbált engem leszoktatni a dohányzásról azon egyszerű eszközzel, hogy vagy elvette a kezemből a cigarettát, vagy azt mondta, hogy ne csináljam. Na most ezzel ő mit ért el? Egy felszínes cselekedetek szintjén időnként letettem a cigit. De nem változott meg a belső tartalom. Igaz, nem is nagyon akartam megváltozni. Amikor megtértem, csodák-csodája, egy nap alatt raktam le az évek óta tartó függőségemet. De hangsúlyozom, és ezt most kikötöm, hogy ez velem megtörtént, de nem biztos, hogy veled is ugyanígy történik. Engem egy nap alatt megszabadított Isten ebből a függésből, és idő kellett, 2 év körülbelül, mire rájöttem, hogy ez nem mindenkivel így történik. Valaki évekig küzd egy függőséggel, és ezt tudom. Az a te harcod, ez az én harcom. És nekem is vannak harcaim, amit te raktál egy nap alatt. Tehát az első dolog, és elérkeztünk ahhoz, hogy hogyan változik a személyiség, izgalmas kérdés, körülbelül 2 éve gondolkozom egyébként, amit most megerőlegeztem, hogy megtérés újjászületés nélkül nem lehetséges. Megtérés újjászületés nélkül nem lehetséges a személyiség teljes, gyökeres, radikális átrendeződése. A tudatos és a tudatalatti egyaránt. Nem lehetséges. Vannak nagyon erkölcsös, normális, nem keresztény emberek. elképzelhető, hogy olyat is ismerünk, aki erkölcsösebb nálunk, ha bár mi keresztények vagyunk, és ő nem. Erről már később beszélni fogok, ez miért izgalmas kérdés. Jézus valódi belső, radikális, mindent felforgató, a csontodig hatoló változást akar az életedben. Persze nem biztos, hogy egy perc alatt. És nem biztos, hogy úgy, ahogy te szeretnéd. Hogyan változik a személyiség? Az első dolog az újjászületés és a megtérés. Márk 1.15. Márk evangéliumának egy első fejezet 15-ös igeverse, ez Jézus első szava. És most meg is kérdezem, hogy mi az első mondat, amit Jézus mond Márk evangéliumában? Tehát Jézus első szava micsoda az evangéliumban? Nem hallom. Térjetek meg. Ez Jézus első mondata. Márk 1.15. Térjetek meg, és higgyetek. Tehát ezzel kezdi az egészet. Enélkül lehet valamit kezdeni az emberrel, de alapjában véve mégsem. Térjetek meg, és higgyetek. Jézus is ezzel kezdi. A második dolog, ahhoz, hogy mi kell a személyiség változásához, ami megint csak egy megkerülhetetlen szempont, a Szentléleknek a munkája. Egyébként négy szempontot fogok mondani, ez a négy szempont megint csak nem különíthető el hermetikusan egymástól. Nagyon sokszor átfedik egymást. A második szempont a Szentlélek munkája. Természetesen a megtérésben ott van a Szentlélek munkája. Márk 4.26-29, magától növekedő vetés példázata. A magától növekedés példázata több nagyon fontos dolgot is elmond Isten személyéről és Isten munkájáról leginkább. Van egy szókapcsolat, ez az éjjel és a nappal. Éjjel és nappal szó szerint ez így szerepel az ógörökben. És ez azért fontos, mert minden egyes pillanatban és ezred másodpercben történik a Szentlélek munkája. Isten mindig dolgozik. Nem csak a sátán szemei kialvatlanok, hogy a sátán sose alszik, a jó Isten szemei is sokszor táskásak. Isten mindig dolgozik. És Isten keresi azokat, akik becsatlakoznak az ő munkájába, adott esetben abban a munkában, hogy te változzál, hogy te még inkább átad magad Istennek. Isten mindig dolgozik. És keresi azokat, akik betársulnak az ő projektjébe. A magától növekedős példázata erről beszél. Éjjel és nappal növekszik az a mag, és sokáig hogyan? Föld alatt láthatatlanul. Ha láthatóvá válik, az már a cselekedetek szintje. A láthatatlanság az lehet a tudat alatti szintje, illetve lehet annak a szintje is, hogy igenis történnek velünk dolgok, vagy a környezetünkben, csak mi nem tudjuk, mert nem vesszük észre, de szépen lassan fölismerünk dolgokat az életünkben, vagy mások ismerik, hogy te változtál, te tartasz valamerre. Mondok egy példát, illetve kettőt, amikor tapasztaltam azt, hogy a Szentlélek megvédett egy bizonyos helyzetben. Egyszer az történt velem körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy úgy tapasztaltam meg a Szentléleknek a védő munkáját. És ez hatással volt arra, hogy magamról gondolkodtam, meg éppen, ahol éppen álltam lelkileg, hogy úgy alakította a körülményeket, hogy én akkor abban a helyzetben nem mentem be egy helységbe. Mert hogyha bemegyek abba a helységbe, akkor igen-igen csúnya dolgok történnek. Akkor is ott természetesen én nem örültem annak, hogy nem mehetek be abba a helységbe. És néhány nappal később kaptam észre, hogy te jó ég, hát ez az Isten munkája volt, és én még ki voltam akadva miatta, hogy nem mehettem be. És kellett ez néhány nap, mire felfogtam, hogy habár én akkor is ott nem örültem annak, hogy nem mentem be abba a helységbe, de néhány nappal később rájöttem, rádöbbentem. Belém égett ez az élmény, hogy akkor is ott a Szentlélek örködött. Valamiért úgy tartotta jónak az Isten, hogy engem megóvjon abban a helyzetben, elképzelhető, hogy más helyzetben nem óvott volna meg. Akkor meg annak lett volna egy pedagógiai hatása. Egy másik élményem azzal kapcsolatban, hogy hogyan változik a személyiség, ez még korábban történt, egészen a megtérésre még 8 évvel ezelőtt, az első hetekben, amikor ott ültem az egyetemen. Én az egyetemre színházban dolgoztam, színészként, később segédrendezőként, és a tanulmányaim is ehhez köthetők. Nagyon érdekelt. És miután megtértem, emlékszem arra a pillantra, ahogy ott ülök az egyetemen, hallgatom az órát, és átkattant bennem valami, és az a kérdés jelent meg a fejemben, hogy tulajdonképpen miért is érdekel ez engem ennyire, mármint az egyetem, meg a színházi, színháztudomány, a művészet, hogy miért érdekel ez engem ennyire. És abban a pillanatban, amikor ez a kérdés így fölvetődött be ilyen nagyon mélyről, akkor át is lendült, hogy ez nagyon érdekes, meg nagyon jó egyébként, de engem már nem ez érdekel annyira. Akkor is ott valami bálvány az én akaratomon kívül, a Szentlélek munkája által, kezdett összetörni bennem. A prioritások meg a sorrendek átrendeződtek. A megtérésem időszakában ez egy látványos átrendeződés volt egyébként, mert nekem nagyon sok mindenben látványosan változnom kellett. És ott ültem az órán, és ez egy érdekes momentum, nem fogom szerintem sose elfelejteni, hogy átkattant bennem valami. Ez a Szentlélek munkája volt. A másik dolog, amiben azt látom, hogy még a Szentlélek nagyon intenzíven ott van, a kapcsolatok, az emberi kapcsolati háló, nem csak a gyülekezet, de a gyülekezet is. Isten a Szentlélek által, az Atya a Szentlélek által nem hívőkön keresztül is munkálkodhat. Általában úgy, hogy nem hívők nem tudnak róla. Volt már egy olyan beszélgetés, amikor a nem hívő bátyám sokkal, hogy is mondjam, Istennek kedvesebben nyilvánult meg, vagy fogalmazott meg valamint, mint ahogy én. A másik a Biblia, Isten kijelentés, amiben azt látom, hogy nagyon intenzíven ott van a Szentlélek munkája. Persze nem varázsütésszerűen, nem mint egy varázsszöveg, hogy akármikor fölcsapom, az mindig mondani fog valamit, akkor is ott az én konkrét helyzetemre. De mégiscsak egy hajmeresztő dolog abba belegondolni, hogy az Isten kijelentés, hogy annak a személynek, a tökéletes személyiségnek, Istennek a kijelentése az, aki megteremtette az egész világegyetemet minden egyes részecskével együtt, megtervezte, ezer oldalon keresztül kommunikál valamit a nyelv csatornája által. Ez egy hajmeresztő dolog abba belegondolni, hogy azok Isten gondolatai. Az univerzum megteremtése is egyébként azt írja a Biblia, hogy Isten szóval teremtette a világegyetemet. Isten az egyetlen személyiség, aki a semmiből valamit létre tud hozni. Mi emberek örököltük a kreativitásnak a képességét, de mi csak a valamiből tudunk valamit létrehozni. Illetve még az az érdekesség, hogy mit jelent az univerzum szó. Az két szó, az univerzum, és ez azt jelenti, hogy egy mondat. És a Biblia azt írja, hogy Isten egy szóval teremtette a világot. Isten szóval teremtette a világot. Harmadik dolog, hogyan változik a személyiség? Élmények és tapasztalat, élmények és vagy tapasztalatok, más szóval öröm és szenvedés. Na hát ez egy óriási téma. Elsősorban a szenvedés, erről nagyon sok könyv is szól, prédikáció, történet, film, keresztény berkeken belül is. Az élmények és a tapasztalatok belégnek az emberbe. Számomra ez az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb Isten élmények közé tartozik. Az én életemben elsősorban a szenvedés egyébként. Az egész Márk evangéliuma, beszélgettem itt az Isten tisztelet előtt Jánossal, és valószínű, hogy Márk evangéliuma a legkorábbi evangélium, persze ezzel kapcsolatban van még vita. Márk evangéliuma, ami alapján a Márk dráma, amit rendezek gyülekezetekkel és iskolákkal. A Márk evangéliuma hangsúlyossá teszi a szenvedő Krisztusnak a jelentőségét. Tehát, hogy Krisztus, mint ember, aki, és Isten, aki itt van a Földön, és azért jött elsősorban, nem azért, hogy tanítson, hogy gyógyítson, hanem hogy meghaljon, mint egy váltsághalál a mi bűneinkért, az egész, illetve sokakért, azokért, akiket Isten kiválasztott. Ezért jött el Jézus elsősorban, és a szenvedő Krisztus a leghangsúlyosabb Krisztuskép, ugyanis gondoljunk csak abba bele, hogy az egész megváltás, az egész bűnbánat, a kegyelem szenvedés által történhet meg. Valamiért Istennek a szenvedés, mint olyan, egy különösen kedves dolog. Nietzsche azt mondta a szenvedésről, hogy Nietzsche azt gondolta, hogy az embert leginkább formáló élmény erő az a szenvedés, mert az ég bele legjobban az emberbe. És ez igaz. Persze ki lehet azzal egészíteni, hogy ott van még az öröm és a boldogság, a flow élmények, a jó megtapasztalások is bele tudnak úgy égni az emberbe, a sikerélmények, de ezzel kapcsolatban van egy másik érdekesség, hogy valahogy úgy vagyunk mi emberek, hogy nem akkor kezdünk el gondolkozni magunkon, mint egy kritikusan, amikor sikert érünk el, hanem amikor valami bukás vagy rossz dolog ér. Akkor kezdünk el gondolkozni magunkon, hogy jól vagyok-e, én jól csinálom azt, amit csinálok. Pedig megtörténhetne ez akkor is, amikor siker ér, hogy kritikusan élem meg a sikert, és a helyén kezelem, csak általában nem így kezeljük. Valamiért akkor nem gondolkozunk el, és nem kezdjük el magunkat marcangolni. A szenvedésnek megvan a maga helye. Nietzsche viszont abban téved, ő azt is állítja, hogy nagyon sokszor az ember értelmetlenül szenved. Van igazsága egyébként, mert hogyha nem tér meg valaki, ha nincs újjászületve, akkor elképzelhető az, hogy igen, az emberek értelmetlenül szenvednek. Ez kőkemény igazság. De ha valaki megtér, ha valaki újjászületik, és ez egy jó hír a jó hírben, akkor Isten belép az életébe, és Isten nem a hiába valóságok Istene. Nem szenvedsz hiába. Minden okkal és céllal történik, a kereszténység ezért is céltudatos vallás. Céltudatos dolog a kereszténység. Az Istennel való kapcsolat egy céltudatos dolog, mert elsősorban Isten célt ad az életednek. Márk evangéliuma az egyik hangsúlyt a szenvedő Krisztusra teszi, a másikat pedig az apostolokra, a tanítványokra, akik, hát ha végig gondoljuk, hogy milyen emberek voltak és mikké váltak, akkor megint egy fontos felismerésre jutunk. A zsidó nemzeti 12 olyan emberekből jött össze, hogy például Péter apostol, aki ugye egy halász volt. Péterről mindenki tudja, hogy egy hirtelen haragú, vehemens ember volt. Jakab és János, a Zebedeus, a mennydörgés fiai. Valószínűleg nem azért voltak a mennydörgés fiai, mert annyira kiegyensúlyozott, nyugodt, csendes, halkszav emberek lettek volna. Simon a Zélóta. Ma azt mondanánk, hogy terrorista, egy olyan vallásos fanatikus, aki mindig a hónalja alatt hordott egy kis tört, hogy adott pillanatban egy sikántóra meg tudjon ölni egy római katonát. Ott volt a csapatban még Lévi, az adószed, a vámszedő, a későbbi Máté, aki meg pont, hogy zsidó volt, de zsidó létére a rómaiaknak szedett adót, és még saját magának is korrupt módon. És el lehet képzelni ezt a Simon a Zélótát, aki fanatikusan gyűlöl minden rómait, és azt a zsidó Lévit mellette, aki pedig a rómaiaknak a bérence. Hogy ezeknek olyan sok közös témája nem lehetett, az borítékolható. És a sort még folytathatnánk például Júdással, de ne folytassuk. Na most egy ilyen csapat, csak azt akartam érzékeltetni, hogy nagyon heterogén volt. Nem egy eleve egy húrompendülő zsidó csapatról van szó, hanem olyan emberekről, akik nagyon sokfélék voltak, mind habitusban, mind képzettségben, mind hozzáállásban, mentalitásban, és istenképben is. És Jézus hogy megváltoztatta őket? Mikké váltak? Az a változás, amiken keresztül mentek, sok szenvedés által volt csak lehetséges a sok öröm mellett. Márk evangéliuma, ez a második nagy hangsúly, erre teszi, hogy azok a tanítványok, látjuk őket olyan helyzetben, amiért éppen annyira emberiek egyébként, és emberközeliek, mert nem félistenek. Nagyon sokszor félisteneket csinálunk belőlük. Én egy éves hívő voltam, amikor először szerepeltem a Már drámában, és ez egy elementáris élmény volt. Egyrészt Jézus nagyon közel jött, másrészt, hogy a tanítványok mennyire hitetlenek voltak nagyon sokszor. Mennyire nem voltak a helyzet magaslatán. Hát amikor már közeledik a kereszthalál, és Jézus arról beszél, hogy aki én utánam akar, hogy tagadja meg magát, meg aki első akar lenni közöttetek, az legyen az utolsó. És a következő másodpercben már megy Jakab és János, és megkérik Jézust, hogy hát, hogyha majd nagy és dicsőséges király lesz, akkor hadd üljön az egyik a jobb, a másik pedig a balján. Abban a pillanat párhuzamosan történik ez, amikor Jézus pont arról beszél, hogy aki első akar lenni, az legyen az utolsó. Nagyon nem voltak egy helyen lelkiértemben Jézus és a tanítványok. Még a keresztre feszítéskor sem, és pünkösd az az esemény, ahol már úgy összeállnak a mozaikok, és talán elkezdik igazán meggyőződéssel hinni, vallani, és nyilvánosan megvallani, hogy Jézus az Isten. És az, amit ő mondott, hogy feltámad, és a világ mindenség ura, és hogy igaz, amiért jött, hogy ő az Isten fia, hogy ez igaz. Ugyanolyan emberek voltak, mint mi. És ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Én 8 éve vagyok hívő. Az életemben ez alatt a 8 év alatt alapvetően az életemet ketté osztom a megtérésem előtt és a megtérésem utáni időszakra, de a megtérésem eltelt azóta 8 év, ezt az időszakot is föl tudom osztani, hogyha nagyon akarom. Körülbelül 3-4 nagy hitkrízisen mentem idáig át, és vagy 4-en, most is éppen egy ilyenbe vagyok. És az első nagy krízisem az azzal volt kapcsolatos, hogy ki vagyok. Nekem nagyon sok önértékelési problémám volt. Persze ez már csak múlt idő, azóta egyszerűen imádom magamat. Egyébként ilyenkor, hogyha lefagyott arcokat látok, meg azt is szoktam mondani, hogy csak vicceltem, sose voltak önértékelési problémáim. Na de viccet tényleg félretéve. Az elsőnek krízisem ez volt, hogy nagyon nem éreztem a helyemet a világban. Tudni kell, hogy nagyon pesszimista személyiség voltam, szuicid hajlammal. Ezzel kapcsolatban nyilván összeköthető az is, hogy önpusztító életmódot éltem elég rendesen. Nem csak dohányoztam, mást is csináltam. És ezeket a függőséget Isten egy nap alatt elvette. Ez csoda volt, de az érzelmeimmel még meg kellett küzdenem. Nagyon komoly önértékelési problémáim voltak, és megfelelési kényszerek. Volt egy krízisem, és a szenvedés kiégette a bőröm alól ezeket a beidegződéseket, amiket ki tudja, hogy honnan hoztam egyébként. A második krízisem, telnek az évek, az azzal volt kapcsolatos, hogy nem az, hogy ki vagyok, hanem hogy mi vagyok, mint keresztény, mi az én feladatom. És a harmadik krízisem is ezzel volt kapcsolatos, amikor végeztem az egyetemmel, ez az egzisztenciális szorongásommal is kapcsolatos volt, amikor végeztem az egyetemmel, és elkezdtem munkát keresni. Ezt mindjárt átéljük, hogy akkor most találok-e munkát, nem találok, hogyan lesz, mint lesz. És eltelt 1,5-2 év, és erre még az is rátette lapát, hogy 4-5 évig küzdködtem azzal, vajuttam, hogy most lelkész legyek, vagy ne, és nem lettem lelkész egyébként. Más lettem. Szóval ezek így rakódtak egymás. Ez 4-5 év masszív küzdelem volt saját magam, hogy mi legyek. És amikor végeztem az egyetemmel, és elkezdtem dolgozni, újra visszamentem a színházba, amikor megtértem, ott hagytam a színházat, 4 év kihagyás után visszamentem dolgozni, és akkor annak ott átmenetileg helye volt. De nem éreztem magamat egészében a helyemen. Láttam értelmét, és azóta is őrzök olyan kapcsolatot a színházból, ahol bizonyságot tudtam tenni, meg láttam azt, hogy ennek lehet miértje, de éreztem, hogy nekem nem hosszú távon nem ez a feladatom, hogy egy színházba dolgozzak. És 4-5 év küzdelme azzal véget ért, amikor is erre volt válasz egyébként a Márk dráma, meg az a munka, amit most végzek, gyakorlatilag misszionáriusként az országban. Ez erre válasz volt. De ki tudja, hogy a jövőben még milyen időszakok jönnek. Tehát a harmadik nagy krízisem ezzel volt kapcsolatos, hogy mi vagyok, mi a feladatom, és hogy mi lesz velem. Ez még egy lapát találtett arra, hogy az Istenben való bizalmam is próbája volt ez. Ugyanis nem csak arról volt szó, hogy most akkor mi az én feladatom, mi lesz belőlem, mi lesz az én munkám. Ez mindig összeköttetés van azzal, hogy én hogyan viszonyulok Istenhez. Rá kellett jönnöm arra például, hogy én eddig, bár ezt én nem mondtam ki, de mégis ez volt, hogy nem annyira Isten személye, hanem Isten áldásai képezték a hitem alapját. Nem annyira Isten személye, hanem Isten áldásai képezték a hitem alapját. Abban az időszakban egy ifjúsági konferencián a mozsaszedegetésnél a végén felpattant a szószékre egy fiatal úriember, és elmondta, hogy mit mondott neki Isten ezen a konferencián. És én ott ültem a széken, és hallgattam, hogy azt mondta, hogy... És föltette a kérdést a hallgatóságnak, hogy Isten személye vonz, vagy Isten áldásai. Az érdekel Istenben, hogy majd jól megáldjon, jó munkád legyen, jó feleséged, jó férjed, tök jó gyerekeid, vagy maga Isten személye vonz. És akkor döbbentem rá, hogy jó, hogy nekem is ez a problémám, ez az én bizalmi problémám, hogy elsősorban Isten áldásai vonzzanak. Persze nem vett tisztem, mert természetesen érdekelt Isten, hittem Istenben, szerettem őt, és szeretem őt, de mégis nagy százalékban volt egy ilyen elem, hogy az áldásai motiváltak. És nem csak az, hogy ki ő és mi ő. Mindenféle. Ez jobb története egyébként. Jobb történetének ez az egyik nagy tanulsága. De aztán elmúltak ezek az évek. Ez 4 éve volt. És ezután jött a Márk dráma. Elmondtam a nagy kríziseket, amik sok szenvedéssel jártak az életemben. Persze csak nagyon röviden. De voltak örömök is. A megtérésem öröme az egy katartikus élmény volt. Másfél évig tartott a szárnyalás, az úgynevezett előző vagy első szeretet. Aztán elmélyült, és azon kaptam magam, hogy már nem sírok minden Isten tiszteleten, amit akkor úgy értem meg, hogy nem érint meg annyira a Szentlélek. Mi a baj velem? Természetesen nem volt semmi különösebb probléma, csak Isten elkezdett kivezetni a gyerekkorból. A megtérésemnek volt egy katartikus öröme. Ez egy csúcsélmény volt, a mai napig egyébként a legintenzívebb örömélmény az életemben. A másik nagy öröm volt az életemben, ami azóta is az új perspektíva, a cél. Erről beszéltem, hogy a kereszténység céltudatos dolog. Isten célt adott az életemnek. Én sose gondoltam volna, hogy 2014. március 23. itt állok Debrecenben, és Istenről beszélek. Hát ez nem volt benne a pakliban. És sok minden más sem volt benne egyébként. És annyira emlékszem, hogy 16 évesen, megtérésem előtt 3 évvel, amikor még nagyon nem voltam sehol se, egyszer egy iskolába jött egy fogyatékosokból álló színjátszó csapat egy teológiáról, és néhány teológus meg fogyatékosok előadtak egy evangéliumot, ahol egy tolószékes játszotta Jézust. És ezt a tolószékest a történet végén, ez a tolószékes nem tudott járni, de beszélni is alig, tehát körülbelül ennyire tudott beszélni, ennyire lehetett érteni, amit mond. De nagyon híres, főleg a János evangéliumából, nagyon híres igéket elmondattak. Ezzel a körülbelül így. És annyira groteszk, annyira brutális élmény volt az, hogy itt van ez a szerencsétlen tolószékes. És a hideg rázott, hogy akkor döbbentem meg, hogy van valami párhuzam ennek a szerencsétlen áldozatnak, mert az az, ebben a tolószékben élni, a helyzete és Jézus kereszthalála között. Jézus ártatlan áldozat volt. Ő tökéletes áldozatot, mert ő bűntelen volt, ő védtelen volt. Őt kicsinálták, őt megölték és megsemmisítették a kereszten. És itt van ez a tolószékes, aki szintén egy áldozat, és szintén bántanak, mert kirángatták, összegörnyedt testét szétfeszítették, és rákötözték egy kereszt alakú lécre, és ütlegelték, természetesen jelképesen, de azért ütlegelték, meg csapkodták, és mindeközben elhaló hangon, hörögve annyit mondott, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És ez egy olyan élmény volt, hogy én akkor, aki 16 évesen az orrom végtermékét pöcögtettem a keresztényekre, és azt gondoltam, hogy a kereszténység a vénasszonyok sportja, és egy vállalhatatlan dolog. Hagyjanak engem ezzel békén. 16 évesen akkor ott megérintett a Szentlélek egyébként nem csak engemet az osztályban, és sírtunk. Megölték Jézust. Nagyon nagyon zseniális ötlet volt, hogy ez a tolószékes játszotta Jézust, mert volt valami hasonlóság az ő helyzete meg Jézus között. Nem is kicsi. De összességében nem volt benne a pakliban, hogy én hívő leszek. És amikor megtértem, persze ez egy nagyon hosszú, masszív depresszió, és nagyon sok rossz élmény után történt. Nyilván ezeket sem véletlenül engedte meg Isten az életemben. Akkor egy olyan eufória, egy olyan öröm járt át, ami egészen elképesztő volt. Új barátaim lettek, néhány régi barátom elmaradozott, és nagyon örültem ezeknek a kapcsolatoknak. Egy nagyon jó kapcsolati hálóra tehettem ezáltal szert. Ez is egy nagyon nagy örömforrás az életemben azóta is. És egy másik nagy örömforrás, ugye nem csak a szenvedésekre akarok beszélni, ez a már dráma volt, ami válasz volt 4 évvel ezelőtt a kérdéseimről, hogy mit kezdjek saját magammal, és hogy Isten akar-e velem valamit kezdeni. Az elmúlt 3 év az egy szárnyalás volt nagyon sok szempontból. Azt éreztem, hogy hasznos vagyok, Isten használ. És 1 éve jött ez egy újabb krízis az életemben, ami még megfejtésre kerül, hogy pontosan mi is a helyzet, mert ezek a dolgok, amikről beszélek, mint hitkrízisek, próbák, szenvedések, nem a bűnök miatti ítéletről beszélek. Az egy teljesen más kategória. Én most nem arról beszélek, mert én mindig tettem a dolgomat egyébként. Én mióta megtértem, nagyjából mindig azt mondom, hogy én a helyemen voltam, én szolgáltam. És egyébként a kérdés, hogy lelkész legyek-e, az volt a válasz, hogy nem, misszionárius legyél. Legalábbis idáig, aztán lehet, hogy 20 év múlva lelkész leszek, nem tudom. Nincs kizárva. De egyelőre ez így előlepedett. Tehát mindig is a helyemen voltam, és a hitkrízisek, azok ebből a szempontból beszélek ezekről, hogy ezek adta szenvedésről. Az, hogy valami bűnt követsz el, és az ítélet, és annak visel a következményét, ez egy másik téma, de én most nem arról beszélek. Na most ezzel kapcsolatban ugye a harmadik dolog, hogy mi az, ami a személyiség változásában nagyon nagy segítség, az az öröm és a szenvedés. Még mondok néhány dolgot, amit ebből most leszűrünk tanulságként, hogy nem kell mindenkinek ugyanazon átmenni, amin egyébként én átmentem vagy megyek. Azt gondolom, hogy nem csak a javak elosztásában egyébként nincs egyenlőség, de a szenvedés mértékében sem. Vannak keresztények, akiknek, hogyha kívülről nézzük az életét, egy normálisabb, nyugodtabb élet, és vannak keresztények, akik meg egymás után érik a kihívások és a próbák. És minden, ami a kettő között lehetséges. És nem csak arra gondolok, hogy az egyik egy arab országban él, és megölték a bátyját, mert keresztény. Aztán a másik dolog, hogy Isten mindenkit személyre szabottan vezet. Isten szuverén Isten. És nem kell keresni a szenvedést. Ha Isten akarja, hogy olyan élményekkel menjél keresztül, amilyeneken, ő segíteni fog majd ezen az úton. Azt gondolom, hogy véletlenül sem szeretném azt kommunikálni, hogy keresd a szenvedést, meg hogyha te szenvedsz, az feltétlenül közelebb visz Istenhez. Valakit egyébként pont ezt távolít el, és megkeményedik. Véletlenül sem arról van szó, hogy a szenvedés önmagában mindig közelebb visz Istenhez. Kérdés, hogy egyáltalán Istentől való ez a szenvedés. És nem kell keresni még azért sem, hogy bebizonyítsd Istennek, hogy mennyire követed vagy szereted őt. Vagy esetleg kompenzálj egy másik bűnödért. De hangsúlyozom megint, hogy ha nehéz időszakon mész most át, nem hiába való. Nagyon nem hiába való. És eljön a felüdülés és a vigasztalás napja. Egy másik dolog a nehéz helyzetekkel, a krízisekkel, a szenvedéssel kapcsolatban, hogyha az káros dolog, hogyha azt gondoljuk, hogy egyébként keresztény ne lehetnének kétségeink. Ugyanis a hit csak a kétségek fényében lehet hit. Azért hiszek, mert eljutottam a hitre valami után. És brutális rombolást lehet végezni azzal, hogyha egy éppen mélyponton levő hívő testvérünknek mondjuk, hogy azért vagy mélyben, azért vagy gödörben, mert nem hiszel, mert nincs elég hited. És nagyon egyet lehet érteni azzal, amit C.S. Lewis mond, hogy a szenvedés, a fájdalom Isten megafonja a süket világ számára. És hogy megint egy egymásnak ellenfeszülő dolgot mondjak, mert mind a kettő igaz, hogy azt lehet hallani keresztényektől gyakran, hogy ha nincs valami küzdelem az életedben, ha nincs most egy ilyen masszív krízised, ha éppen nincsenek problémáid, akkor valami baj van veled, jó lenne, hogyha lenne. Mégiscsak kapjuk össze magunkat, tessék egy kicsit szenvedni, nehogy már neked nincsenek kérdéseid, kétségeid. Valami baj van itt, valami bűzli Kovácséknál, vagy Takácséknál, akárhol. Ez sem igaz. Ez nem igaz. A Biblia azt mondja, hogy megvan az ideje a nevetésnek és a táncnak. Ezt írja a Biblia, szó szerint. Meg azt is mondja, hogy a boldogság napjában örülj. Az ínség napjain pedig gondolkodj, mert azt is Isten adta, mint az előzőt. Ez egyébként egy olyan ig, amit már megtérésem előtt évekkel is valamiért, tehát nekem akkor segített egy helyzetben. Tehát az öröm, meg az, hogy éppen lehet, hogy egy nyugodt élethelyzet, vagy egy jó életszakaszt élsz meg, ez teljesen egészséges, és örülj ennek, és ezt élvezd ki. A következő dolog, a negyedik dolog, eddig olyan dolgokról beszéltünk a személyiségváltozása kapcsán, amik alapvetően inkább az, hogy milyen hatások érnek, milyen helyzetek érnek, vagy hogy Isten hogy cselekszik. És a negyedik dolog, amiről most beszélek, az az akarat. Ez egy olyan téma, az akarat kérdése, ami egy kicsit csorbát szenved ma, mert ma egy ilyen érzelem alapú világban élünk. A gondolkodás, a pszichológia hatása, jó hatások mellett van természetesen ez a negatív hatása, hogy elmossuk az akaratnak a kérdését, holott nagyon sok akarati tényező van. Márk 12:30. Oda ment egy írástudó Jézushoz, és nem minden farizeus, nem minden írástudó volt rossz ember, vagy őszintétlen. Ez őszinte volt, őszintén ment oda, és megkérdezi, tanító. Neki ez volt fontos Jézusban. Tanító, melyik a legnagyobb parancsolat? És ekkor Jézus válaszol. Egy Isten van, és szeresd az Isten teljes erődből, szívedből, lelkedből és elmédből. Na most ez azt jelenti, hogy a teljes személyiségeddel, a teljes létezéseddel szeresd Jézust, és akard őt, kövesd őt, keresd őt. A teljes akaratoddal. Ez erről szól. Márk 12:30. Teljes szívedből, lelkedből, elmédből és teljes erődből. Vannak az életben olyan területek, amik fölött nem rendelkezünk kontrollal, de vannak olyanok, amik fölött meg igenis kontrollal rendelkezünk. És itt az akarat nagyon fontos. A Júdás apostol, aki elárulta Jézust, ott több oldalról is meg lehet közelíteni, de az egyik dolog ez az akarata, hogy ő több ponton is tudatosan ugye elárulta Jézust. Már az úgynevezett nagy árulás előtt is ugye ő kezelte az apostolok pénzét, amit időnként meglopott. Rájárt a pénzre. És amikor kifakad a Betáni azt, hogy megkenetésén, hogy micsoda pazarlás ezt a pénzt, amit most itt rápazarolt Jézusra, odaadhatnánk a szegényeknek, akkor azon mögött van egy kis huncutság, hogy nem biztos, hogy Júdás azért volt ezen annyira kifakadva, mert tényleg annyira sajnálta, hogy ez nem a szegényeknek megy. Több akaratlagos, több tudatos ellenszegülés is megelőzte Júdás esetében azt, hogy elárulta Jézust. Tudatos döntések. Tehát a személyiségünk változásának érdekében nem csak Isten cselekszik, nem csak ő tesz olyan körülményeket, amikkel jó esetben megbirkózunk, hanem mi nekünk is akarni kell. És ha felismertük ezeket a helyzeteket, hogy itt most az akaratom múlik vagy sem, akkor akarjuk, akkor csináljuk, akkor cselekedjük. De az akarattal kapcsolatban nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy ez a fogak összeszorítása lenne. Nem. Ez nem a fogak összeszorítása, és akkor még jobban megfeszülök. Akkor bemerevedik az egész lelkiség. Ez az önátadásról szól. Egyszer egy lelkész, egy lelki gondozói beszélgetés után annyit tudott mondani a barátjának, hogy kérlek, könyörgöm, hagyd magad. Hagyd, hogy Isten cselekedjen. Ki vagy feszítve egy mezőn, ki vannak kötve a lábaid, kezdeid, semmit sem tudsz tenni. Eljutottál a cselekvőképességed, a lehetőségeid határára. Itt van a lehetőség, hogy Isten cselekedjen, de ez nagyon nehéz, én tudom. Ez csontig hatol, ez velőig hatol ez az élmény, mert a bűneset miatt zsigerileg nem hozzuk a hitet, hogy mi elhiggyük, hogy Isten tud a határunkon túl cselekedni. Még akkor sem, hogyha tegnap megtapasztaltuk. Holnap nem biztos, hogy meg tudjuk ugyanazt harcolni. Isten megvált minket, de amíg ebben a bűnös világban vagyunk, a hitünk sem lesz soha tökéletes. Egyébként ez egy jó hír is, mert akkor nem kell görcsölni. Átadás, önátadás. Jézus azt mondta, hogy aki utánam akar jönni és követni engem, az tagadja meg magát, és kövessen engem. És ez az önátadás, ez egy élethosszig tartó folyamat, hogy ez mit jelent. És én nem szeretnék abban a szerepben tetszelegni, hogy most ezt is 5 pontba levontva megmondjam, hogy az önátadás hogyan lehetséges. Erre nincsen metódus, nincsen gyakorlat. Ezt élni kell. Hogy hogyan adod át az életed Istennek. Hogy ez mit jelent. És nagyon érdekel a ti tapasztalatotok. Majd, hogyha jövök a jövőben, és adódik egy olyan beszélgetés, hogy mi segített neked abban a helyzetben, hogy átadj valamit Istennek. És ezek által is épülhetünk egymás tapasztalataiból. És ez az egész téma tulajdonképpen a személyiségváltozás, ez az önátadásról szól. Tulajdonképpen a személyiségünk változása, az magunknak az átadása, ráhagyatkozása Istenre. Valami olyan ősbizalom és hit, ami elhiszi, ami bízik abban, ha én most ide hátradőlök, akkor ő elkap. Ez nem vakmerőség. Ez egy olyan dolog, ami meggyőződésen alapul, és azon, hogy ha hiszek, akkor látok. A Róma 12:2 is erről is szól, az akaratról és az önátadásról. Az egyik kedvenc igém, szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul. Szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul. Ez kapcsolatban azzal is, hogy ezt nagyon gyakran lehet tapasztalni, hogy ha mondjuk hívunk egy embert a gyülekezetbe, azt mondja, hogy ő nem jön, mert hogy nem elég jó. Ő kicsit össze kéne szednie magát, hogy ide eljöjjön. Itt annyi jó ember van, ő nem való ide. De Isten nem így gondolkozik. Egyébként én se értettem ezt annak idején. Nekem is évek kellett, hogy ezt racionálisan is megértsem, hogy ez mit is jelent. Hogy ez tényleg azt jelenti, hogy a dal mondja, jöjj úgy, ahogy vagy, piszkosul. Jöjj, mert vár az Úr. Ez egy olyan alapigazság, ami egyébként megint csak nagyon más, ugye azt is mondja a római levél, hogy változzatok meg, ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ne kövessétek ennek a világnak a modelljeit, a panejait. Változzatok meg, elmétek megújulásával. Mert hogy ez nem egy, megint egy olyan dolog, ami zsigerből jön bennünk, hogy hát piszkos vagyok, mocskos vagyok, jövök gyülekezetbe. Nem, el akarunk rejtőzni. Ugye bűneset miatt ott is elrejtőzés történt. El akarunk rejtőzni. Azt is mondja a Márk evangéliumban viszont, hogy nincs semmi olyan dolog, ami napfényre ne jutna. Egyébként nem biztos, hogy minden kiderül itt a Földön. De Isten mindenről tud. Nem tudod magad elrejteni előle. Jöjj úgy, ahogy vagy piszkosul, mert vár az Úr, és ez nem csak nem hívőknek szól. Később majd fogok erről beszélni, hogy mit is értek ez alatt. Mert vár az Úr, kegyelem van. Ez a négy dolog, amiről beszéltünk, tehát újjászületés nélkül nem lehetséges egy teljes, totális változás, ami nem csak a cselekedetekről szól, hanem a lélekről is, a szívről, a személyiségről. A Szentlélek munkája a második, harmadik volt az öröm és a szenvedés, az élmények, a tapasztalatok, és a negyedik az akarat. Milyen tanulságokat tudunk ebből a négyből tehát levonni? Az első dolog, a kereszténység több, mint erkölcsös jó embernek lenni. Ezt gyakran próbáltam én is elmagyarázni nem hívőknek, nem mindig ment, mert nem biztos, hogy ez annyira könnyen érthető, ez nem nehezen érthető. A kereszténység több, mint jó erkölcsös embernek lenni. Egy egészséges keresztény élet az normális, becsületes, erkölcsös élet. Igen, de hogyha ez a cél, hogy erkölcsös legyek, az már céltévesztés. Ha nem az erkölcs a lényeg, akkor mi? Most egyébként a törvényről is beszélek. Mitől lesz egy keresztény jobb? Egy keresztény nem jobb, egy keresztény más. Ez egy minőségi különbség. Attól vagyunk keresztények, és attól különbözünk ebben a világban a többiektől, hogy meg vagyunk váltva. De nincs keresztény elitizmus, mi nem vagyunk jobbak. Ha azt gondoljuk, hogy jobbak vagyunk, mert kettővel több jót tettünk, akkor már tévúton járunk. Az nagyon farizeusi, nagyon saulusi lelkület, és még nem páli. Az, hogy én jó ember legyek, hogy jót cselekedjek, egyébként nem rossz cél, de nem a legjobb cél. És nem az igazán krisztusi cél. Ha valaki eljut egyébként odáig, hogy jó akar lenni, az már nem rossz dolog. Tehát az már egy fok, az már lehet a Szentlélektől. De Jézus nem azt akarja, hogy mi topzódjunk a jó cselekedetekben, és értsétek jól, nem arról veszek, hogy ne topzódjunk a jó cselekedetekben. Jézus azt akarja, hogy egy belülről jövő változás eredménye legyen a kívülről megnyilvánuló jó cselekedet. Meg vagyunk váltva. Nem abban van a különbség, tehát, hogy hívő ember sose lop, sose csal, sose hazudik. Ez megtörténhet, és néha botrányos, és nagyon fájó, hogy velünk vagy mással ezt látjuk, hogy megtörténik. El tudom képzelni egyébként, hogy egy hívő ember miután megtér, például sose lop. Ez abszolút lehetséges. Vagy azt is el tudom képzelni, hogy sose hazudik. Még ezt is el tudom képzelni. Bár hogyha nagyon belemegyünk, hogy mi a hazugság, meg mi a lopás, akkor már lehet, hogy érdekes eredményekre jutunk, ha mondjuk az időről felőkeződjük, hogy kinek rablom el az idejét, meg kések két órát, szóval, hogy nem biztos, hogy olyan egyértelműen beazonosítható, és sose felejtsük el, mindig csak emberi észre tudunk ezekről gondolkozni, nem Isten gondolatai szerint. Tehát, hogy elképzelhető, hogy bizonyos területeken tényleg tudunk fethetetlenek lenni, de ha már ezért megveregetjük a válunkat, az már megint farizeusi. Az már megint nagyon felszínes, és a saját szentségünket ünnepeljük, és leborulunk a szent egónk és a szentségünk előtt. Akkor miben van mégis különbség? Én azt gondolom, hogy például a bűnbánatban, és ahogy ezt kezeljük és ezt rendezzük, mert az sem egészséges, hogy keresztényként állandóan ugyanabban és újra egy életen át ugyanabban vagy hasonlókban elesek. Mert lehetnek gyenge pontjaink, igen, de azért mégiscsak arról szól, Jézus arra hív el minket, hogy azért fejlődjünk. Tehát nem arról van szó, hogy hát a cselekedetek kevésbé fontosak, a lényeg, hogy a szíved ott legyen. Ha a szíved ott van, a cselekedeteiden is ez meg fog látszódni. A lényeg az, hogy azért fejlődjél, kezeld ezeket a helyzeteket, és hogyha vannak hibák vagy bűnök, amiben elesel, elbuksz, fölállsz, leporolod magad, és mész tovább. És remélhetőleg legközelebb nem követed el újra ugyanazt, vagy már máshogy állsz egy bizonyos helyzetben. Egyébként ez nagyon-nagyon sokat segít, ha voltál már elbukva, akármilyen területen, akármilyen nagyságrendben, és megtapasztaltad azt, hogy hát igen, nem tudom tökéletesen csinálni, ha megfeszülök se, az lehet, hogy neked nagyon sokat segít abban, hogy közelebb kerül Krisztushoz, és a kegyelemhez. Ez egy új alap. Ez nem a farizeusi gőg fundamentuma, hanem a már megtapasztaltam, hogy emberbe vagyok, tudok hibázni, és már mást is tudok fölsegíteni, mert engem is fölsegítettek, de csak akkor tudok valakinek igazán segíteni, ha emberből vagyok. És nem játszom a tökéletest. És ez nagyon nagy hatáson a lelki gondozásra, és ez kapcsolatban az ítélkezésnek a mechanizmusaival. Ha átéltük, hogy bűnösök vagyunk, nem csak a megtérésünkkor, és Isten megérintett minket, és a bűnbánat nagyon fontos, hangsúlyozom, itt van a különbség a bűnbánatban, ahogyan kezeljük a helyzeteket. Az az a lelkület, amit Isten igazán szeret használni. Gondoljunk Péter apostolra, meg a kakasszó utáni Péterre. A törekvés a lényeg, a hozzáállás, az, hogy úton vagyunk, mint keresztények. A kereszténység tehát nem szigorúság, nem konzervatív értékek konzerválása. A cél nem csak jó cselekedetek, ez gyümölcs. A cél Krisztus követése, és ennek gyümölcse a megváltozás cselekedetekben. De a cselekedetek megváltozása akkor az igazi, hogyha egy belső változás eredménye. És évekig el tudjuk egyébként játszani azt, hogy megváltoztunk. Annélkül, hogy valóban megváltoztunk volna. A következő tanulság, hogy ne egymás jó vagy rossz cselekedeteit ítélgessük, és kérjük számon. Ne vesszünk el a részletekben, az egészet nézzük, a teljes személyiséget. Segítek-e azzal valakinek, hogyha jól megítélem? A harmadik, illetve a következő fontos tanulság az idő, az idő, az idő. Ahhoz, hogy egy személyiség, a szív megváltozzon, ez egy titok egyébként, mert én most beszélek itt alapvető igazságokról, de egy részben titok, ahhoz idő kell. Nem két nap alatt változunk meg. És annak ellenére a következő tanulság, hogy senki sem tökéletes jellemmel indul el, Isten mégis feladatokkal bíz meg. Lásd, most egy tökéletlen ember tanít Isten igéjéről, még csak nem is fetetetlen. Feladatokkal bíz meg. Bízik benned, partnernek tekint a szolgálatban. Motivációt, célt ad. Már amikor megtérsz, akkor rögtön egyből. Ez is egy kegyelem. Egy óriási lehetőség, ha belegondolsz. Nem úgy működik Isten szerint ez a dolog, hogy majd szépen elvégzed a 8 osztályt, és akkor beszélhetünk a szolgálatról, meg egyéb dolgokról, hanem lehetőséget ad. Így működik Isten. És az utolsó dolog, hogy akárki vagy, és akárhol vagy, most az életedben, akármit tettél, Isten szeret. Nem azért, mert megtetted azt, amit meg kellett, vagy nem tetted meg, amit nem kellett volna. Önmagadért szeret. Úgy, ahogy vagy. Nem azért érdemes Krisztust követni, mert aztán majd szeretni fog minket. Ez demo változatban is benne van a buliban. Isten szeret önmagadért, aki vagy, így, ahogy vagy. És keresi veled a kapcsolatot. És az utolsó dolog, hogy minden Jézus kereszt halálában elrejtve. Minden azért lehetséges. Ha engem Jézus Krisztus nem vált meg, egy múltban élő, megkötözött, az engemért sérelmeket földolgozni nem képes, lehet, hogy idővel öngyilkosságban menekülő, vagy függőségekben elvérző, akármilyen kis torsz, kis hólyag lennék, ha nem vált meg. Mert az, hogy megváltott, és átélhettem azt, hogy nekem elengedték az adósságot, ez egy olyan belém égetett élmény volt és felismerés, hogy nekem elengedték az adósságot, tehát én is elengedhetem mások adósságát, de ez a Szentlélek munka, amit más nem képes elvégezni. Ha ezt te átéled, ez mindent fölülíró élmény. Mindent fölülíró tapasztalás. Mindent. Ez az Isten munkája. Minden Jézus Krisztus keresztjében és föltámadásában elrejtve. És erről szól Márk evangéliuma. Én most ezzel befejezem, és egy áldott vasárnapot kívánok mindenkinek. Ámen.